Imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm azt, hogy a jelenlétedben lehetünk. Köszönöm azt, hogy itt lehetünk, és kérhetünk tőled dolgokat. Megvalljuk azt, hogy mi bűnösök vagyunk, és nekünk szükségünk van a te kegyelmedre. Ez jelenti számunkra egyedül az életet. Megvalljuk azt, hogy nélküled mi nem tudunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amiket támasztasz elénk. Nem tudunk tökéletes életet élni. Úgyhogy köszönjük a te szeretetedet és a te hatalmas kegyelmedet, hogy te elküldted a fiadat, és ő élt egy tökéletes életet, és ő kiengesztelte a te igazságos haragodat. És hogy neki köszönhetően mi újra tapasztalhatjuk a kegyelmet, és újra lehetünk a te jelenlétedben. Úgyhogy hálásak vagyunk azért, hogy ezt te megtetted a te kegyelmedből, azért, hogy hitáltal mi részesülhetünk az örök életben. És köszönöm azt, hogy aki Krisztusban van, az most már tartozhat a te népedhez. És most már hívhatunk téged az atyánknak. Úgyhogy hálásak vagyunk ezért, köszönjük azt, aki te vagy, és mindent, amit tettél értünk. És hálásak vagyunk azért, hogy te szeretnél szólni hozzánk, és hogy te kijelented magadat, nem csak a természetben, de legfőképpen a te igédben, és te megmutatod azt, hogy mi a te akaratod a számunkra. Úgyhogy köszönjük azt, hogy dicsőíthetünk téged, köszönjük azt, hogy te vagy a mi atyánk, és csak kérlek, hogy legyél velünk a mai napon is. Amen.
Köszönöm, zenészek. Köszönöm, Elvira, jó hallani a hangodat ma reggel. Jó látni, hogy tele van a kávézónk. Ma reggel felkeltünk, és Piotorbágyán rengeteg hó van. Esett a hó. Gondoltam, hát senki nem fog eljönni az Isten tiszteletre. Üres lesz a kávézó. De nagyon jó látni, hogy sokan vagyunk. És újak vannak is. Nagyon mindig örülünk, amikor újak vannak itt ma reggel. Köztünk velünk. Tehát Isten hozott mindenkit kávézónkba, az Isten tiszteletre, és benne vagyunk egy sorozatban, jó pár hónapja most, és két hét ezelőtt, ha emlékeztek, befejeztük az Ószövetséget. 10 alkalom volt, átmentünk elég gyorsan, megnéztük a szövetség kötéseket, és akkor a múlt héten arról volt szó, hogy átmenetileg mit történt a két szövetség között. Azt láttuk, hogy Isten kicserélte az ő népét. Ugye az Ószövetségben a zsidók voltak az Isten népe. Az ember kinyitja az Új Szövetség, és ott vannak a keresztények. Most mi történt itt? És tegnap azt feldolgoztunk, hogy hogyan vált át az Ószövetség az Új Szövetség, ugye más lett az Isten népe. Ma szeretnék tartani egy bevezetőt az Új Szövetségre. Egy bevezetőt az Új Szövetségről. És adni nektek egy szemüveget, hogy mire figyeljünk, amikor olvasunk az Új Szövetség. Ma kicsi tanítás lesz, mint prédikáció, de igyekszem prédikálni a tanítást, jó? Tehát, ezt is mellékesen mondom, hogy tudom, hogy szavazás van ma, de én nem fogom említeni ezt a szavazást. Ez nem a mi dolgunk, ez egy másik világhoz tartozik. Tehát most az Istenről fogunk koncentrálni, és hogy ő mit akar mondani nekünk, és megérteni az Isten országát ezen a mai reggelen. Tehát a következő 10 vasárnap fogunk elővenni az Új Szövetséget. Tehát ma egy bevezető, hogy mire kell figyelünk, amikor előveszünk, olvassunk, vagy tanulmányozunk az Új Szövetséget. Múltkor azt mondtuk, hogy az Új Szövetség ugye, nem más, mint a folytatás az Ószövetségnek. A folytatás. Az Ószövetségnél teljesen befejezetlen könyv. Egy sikertelen történet, ugye? Vagy nem egy sikert történet, ugye? És az Ószövetség úgy befejeződik, hogy két kérdésre várja a választ. Két kérdésre várja a választ. Hogy Isten mikor fogja helyreállítani Izraelt? Ez volt az ő fő ígéret a zsidóknak. Helyreállítom titeket. És azon felül Isten 10 ígéretet tett Izraelnek. És befejeződik a könyv, és ezek az ígéretek, amit Isten megtett nekik, ez csak töredéken megvalósult. Az Ószövetségben tudjuk, hogy ők visszajöttek fogságból 70 év után, felépült Jeruzsálem város, felépült a jeruzsálemi várfal, felépült a templom, de ez egy kis töredék, egy pici töredék abból, amit Isten igazán megígért az ő népének, amit megígért nekik. Tehát, múlt héten azt láttuk, hogy amit Isten megígért az ő népének, az Ábrám utódainak, nekik ígérték ezeket, de kiderült, és ez volt a lényege múlt heti prédikációra, hogy Isten, amit ő ígért Ábrám utódainak, kiderült, hogy igazán Ábrám utódnak ígérte. Emlékeztek erről? Erről szólt a múlt heti prédikáció. Minden, amit Isten ígért Izraelnek, az beteljesedett Jézus Krisztusban, aki az igazi utód Ábrámnak. És emlékszem, amikor elmentem kutyát sétáltatni, ez egyik délután, imádkoztam, hogy Uram, hogy lehet ez egy képen megfogni, hogy minden, amit Isten ígért az ő népének, beteljesedett Jézus Krisztusban. És ahogyan beteljesedett Krisztusban, az lett az alapja az egész új szövetség. Tehát az új szövetség alapozik arról, amit beteljesedett Krisztusban, és az ószövetség előre mutat, és minden beteljesedett Krisztusban. És akkor ezt a képet, ez Isten adta hasonló képet, hogy olyan, mint egy csomó. Hogy az ószövetségben össze van fonodva ez a 10 ígéret. Külön kell venni, de igazából szét kell szedni, de igazából össze van fonodva, és össze van csomónva. És ez a csomó, ez Jézus Krisztus. És az egész új szövetség erre épül. Ez az alapja az egésznek. Mit jelent, hogy minden ígéret Istentől becsomosodik Jézus Krisztusban, és onnan indul el? Mi az a csomó? Hát, amikor Jézus Krisztus, ugye, eljött a világba, ne felejtsük el, hogy ő a Szent Háromság Istennek a második személy. Ő ott hagyta azt a palotát, ő ott hagyta a mennyországot, és eljött a mi világunkba, emberi formát vett fel. És Jézus Krisztus emberi formában egy tökéletes életet élt. Annyira tökéletes, hogy ő betartotta az Istennek a szabályai, az ő feltételei. És mivel betöltötte az összes feltételeit, kiérdemelte az Istennek az áldását. És most az Isten áldás jön Krisztusra. De Krisztus nem egy tökéletes, nem csak egy tökéletes életet élt, hanem a keresztre feszítették. Magára vette azt az ítélet és átok, amit mi megérdemeltünk, mert nem tudtunk betartani az Istennek a törvényét. Tehát magára vette, meg lett átkozva helyettünk és értünk és miattunk. De nem csak egy keresztre ment, hanem tudjuk, hogy 3 nap múlva feltámadt a halálból. Feltámadt a halálból, és visszatért az atyához, ahonnan jött. És most az Isten jobbján ül, és uralkodik mindenek felett. És onnan elküldte nekünk a Szent Lelket. A Szent Léleknek, vagy a Szent Háromság Istennek a harmadik személy. Elküldte a Szent Lelket nekünk. És közben imádkozik értünk. Lát mindent, uralkodik minden fölött, és közben imádkozik értünk. És azt is tudjunk, hogy azt megígérte, hogy majd az utolsó napon visszatér. És véglegesen legyőzi a gonoszot. És az örökké valóságban örökké fog uralkodni. Tehát ez a csomó, ez minden, ami Jézus tett, értünk. És erre alapozik az új szövetséget erre. Tehát minden ígéret beteljesedett Jézus Krisztusban. Pál így mondja, 2. Korintus 1:20, mert Istennek minden ígérete, ő benne van az igen. És ezért általa mondjuk áment az Isten dicsőségére. De minden ígéret beteljesedett Jézus Krisztusban. Mint lelkész hirdetni nektek az Isten igéjét, vagy az Istennek az ígéretet minden vasárnap, én erről szeretnék beszélni, hogy ez az én legnagyobb kihívásom, hogy ezt jól csinálom, hogy jól tegyem a hangsúlyt, és ez nagyon könnyen lehet elrontani. Nagyon könnyen lehet ebben hibázni, hogy az ember nem jól teszi a hangsúlyt. Nincs harmónia az Isten igének. És erről fogok beszélni, és menjünk az Úr elé, és imádkozunk, hogy az Isten most is könyörüljön rajtam, hogy ez el tudja mondani, hogy ezt megértsük, hogy mit jelent kapaszkodni az Isten ígéretében helyesen. Mert ha nem jól értjük ezt, amit az Isten ígért nekünk, és azt mondja, de az Úr ezt ígért nekem, pedig ezt nem ígérte nekünk, akkor nagyon nagy kárt tud okozni a mi hitünknek. A leggyorsabb út, hogy ez a gyülekezet elkezd tévedni, hogy én rossz dolgokat hirdek, amit az Isten nem ígért nekünk. Tehát mi az, amit ő valójában ígért, és hogyan tudjuk ezt alkalmazni a mi életünkre, jó? Forduljunk az Úrhoz, és imádkozunk. Mennyi atyánk, szeretnénk elcsendesedni a te jelenlétedben, és köszönöm, hogy velünk vagy, mert ezt megígérted nekünk. Ketten, hárman vannak, de ott vagy velünk. Köszönjük. És köszönöm, hogy emlékeztetsz minket olyan sok ígéretet, amit te tettél értünk. És hogy ezek mind igazok az Úr Jézus Krisztusban. És ugyanakkor olyan könnyen tudunk rosszul értelmezni, és eltévedni. És Úr Jézus, én nagyon kérek, hogy így légy velünk. Legyél edden népeddel. Hogy tudjunk most eléd állni, és helyesen értelmezni a te ígéret. Szeretnék világosan látni a dolgokat. Kérlek, hogy könyörülj rajtam. Látod, hogy milyen nagy szükségem van. Szükségem van, hogy elmondjam azt, amit rám bíztál, semmi kevesebbet, semmi többet. Kérlek, hogy legyél minden hallgatóval, hogy tudjunk figyelni, és elsajátítani, és engedj, hogy a te ígéd a mi szívünkhez eljusson. Így könyörülj rajtunk. Szólj hozzánk a te dicsőségedre. Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké, két kérdésemmel akkor kezdeném, hogy hogyan lehet egyensúlyban tartani az Istennek az ígéretét, és hogyan lehet helyesen hangsúlyozni az Isten, amit ő megígért nekünk. És lehet, hogy azt mondja, hát ez nem olyan drámainak tűnik, Robikám, hogy ez erről lesz szó. Igen, erről lesz szó, és bíztatom mindenkinek, hogy ez tényleg nagyon drámai. Tényleg nagyon drága. Ha nem jól értjük ezt, akkor nagyon súlyos következmény lehetnek a mi keresztény életünkben. Tehát nézzük ezek meg. Nézzük meg az elsőt. Hogyan lehet egyensúlyban tartani azt, amit az Isten megígért nekünk? Nagyon könnyen lehet így kiállni és beszélni az, ami nekem fontos. Amikor az ember olvas az igét, így vagyunk beállni. Mindig keresünk azt, ami nekem fontos. És ha én csak erről beszélek, ami nekem fontos, akkor nagyon nagy problémák lehetnek, mert nekem az az én dolgom beszélni, amit Istennek fontos. Mi az, amit ő akar mondani az ő népének vasárnapról vasárnapra? Vagy kiválasztani az énekeket, Lilának vagy Tüninek? Mi az, amit mi szeretjük? És mi az, amit miről akarunk énekelni? Igen, de nagyon sok mindenre kell figyelnünk, hogy az énekek egyensúlyban legyenek, és arra énekeljünk, amit Istennek fontos, és ez nagyon nem könnyű. Nézzük ezt meg. Minden vasárnap az az én vágyam, hogy hirdessem nektek az evangéliumot, hogy az üzenet személyesen menjen hozzátok, hogy Dávid figyeljen, hogy ez az én, ez rólam szól, ez az én szívemről szól, és ez az én szenvedélyem, hogy hirdessem mindannyiunknak egyénileg az evangéliumot. Most volt egy háromnapos lelkigondozó konferencia, hogy hogyan egyéni embereket lelkigondozó. Nagyon sokan voltunk, több mint 40-en voltunk. Igen, mert fontos mindannyiuknak, hogy én kapjak, hogy én személyes kapcsolatban legyek az Úr Jézus Krisztussal. És hogy minden rendben legyen az én személyes kapcsolatom Istennel. Tehát ez az én szívügyem, hogy beszéljek erről, az evangéliumról, a személyes kapcsolatunk, hogy Isten hogyan válik át, mint a mi atyánk, hogy minél több ember ismeri az evangéliumot, hogy minél több ember egyénileg megtérjen és keresztény váljon. Ez nagyon fontos. De mi másról kell beszélnünk, ami ugyanolyan fontos Istennek, nem csak az ő személyes kapcsolat velünk, hanem a gyülekezetről is kell beszélnünk, ugye? A közösségünkről. A Biblia rengeteget beszél arról, hogy mi szeretett kapcsolatban vagyunk egymással. És hogy ez a legnagyobb bizonyíték a világ felé, hogy mi vagyunk az Isten népe, amikor mi szeretjük egymást. Amikor mások lássák, hogy van szeretet köztünk. Tehát a Biblia rengeteg beszél gyülekezetről, közösségről. hogy közösségi identitásunk van. Hogy ne csak járjunk egy közösségre, hanem mi közösségben éljünk egymással. Vigyázni kell, hogy ne csak pakoljunk a gyülekezeti kalendárium csodálatos programokkal, bármennyire jók ezek a programok. Ez is arra hívott minket, hogy mi kapcsolatban éljünk egymással, hogy van időnk csak egymással tölteni, szeretet kapcsolatban élni egymással. Most bármennyire fontos, hogy a mi kapcsolatunk Istennel a középpontban, és a kapcsolat egymással, mi a harmadik dolog, amit a Biblia azt mondja, igen, ez ugyanolyan fontos, mint az első kettő. Mi a harmadik? Ami nekem muszáj beszélni erről rendszeresen. A misszió. Misszió. Mert mi nem vagyunk egy privát klub. Ez is az nem. Nem csak rólatok szól. Mindig kell kifelé nézni. És úgy tekinteni magatokról, mint egy kórház a fronton. Mert egy háború zajlik körülöttünk. Ugye? Nem csak a szomszéd országban, nem csak Ukrajnában van egy háború, körülöttünk van egy lelki háború, és rengeteg sérült van, sebesültek vannak. És Isten úgy azt elvárja tőlünk, hogy a mi ajtók mindig nyitva legyen. Hogy emberek mindig tudnak ide bejönni, és felkaroljunk, és mindent megteszünk a misszió. Nekünk kell plántálni gyülekezeteket. Ez egy fő kihívásunk. Ez Isten hívott minket egy kozmikus misszióra, hogy küldjünk misszionárisokat külföldre, másik országokban. És nekünk erre kell beszélnünk. Ez központi téma a Bibliának. Minden három fontos. Igen, minden három nagyon fontos. És ez az első kihívásom, mint lelkész tartani ezeket harmóniában. Hogy ne csak az egyiket hangsúlyozom. Mert ha csak az egyiket fogom hangsúlyozni, akkor itt rengeteg probléma lesz a gyülekezetben. Nagyon sok probléma. Először, mielőtt beszélek ezek a problémákról, csak szeretném lehangsúlyozni. Máté 28, itt ki van téve Máté 28. Mielőtt Jézus visszatért az atyához, ő ezt a hármat hangsúlyozta. Hogy ezt ne felejtsetek el. Ez a legfontosabb. Nézzük meg. Kezdjük a misszióval. Jézus azt mondta, minden hatalom az enyém. Tehát Jézus Krisztus uralkodik mindenek fölött. És emiatt azt mondja, menjetek. Mivel nekem van hatalom minden fölött, menjetek, küld minket a misszióra. Ez az Isten szívügye, hogy kihez menjünk? Minden néphez menjünk. Az Isten terve velünk, az egész világ van előttünk. A másik a személyes. Mit kell tennünk? Tegyetek tanítvánnyá minden népnek. Ez nagyon személyes. Taníts meg őket minden, amit tanítottam nektek. Tehát személyesen kell foglalkozni az emberekkel, hogy ők megtérjenek, felnövekedjenek az ő hitükben, megismerik az Úr Jézus Krisztus, és tanítani őket, tanítványozni embereket. És mi a harmadik? Kereszteld meg őket. Tedd rájuk azt a pecsétet, hogy igen, az illető most Krisztusban van. Krisztushoz tartozik. Nem csak elben, nem csak lelkileg, hanem ő konkrétan tartozik egy konkrét gyülekezethez. Az Isten népéhez tartozik. Ez a három. És ez az, amit mindig kell a szemük előtt tartani, hogy egyensúlyban harmónia legyen előttünk. De mi történik, amikor mondjuk én csak az egyiket fogom hangsúlyozni? Mi történik itt? Ami sok helyen, sok gyülekezetben történik. Hogy egy lelkésznek van egy kedves témája, és erről mindig beszél, a misszióról beszél. Vagy csak a közösségről, vagy csak az egyéni kapcsolat Istennel. Akkor nagyon-nagyon sok veszély van itt. És egy gyülekezet lecsúszik, és baleset lesz belőle. Nézzük ezt meg. Vannak, akik túlságosan hangsúlyozzák a személyes kapcsolat Istennel. És nem is veszik észre, mert a Biblia rengeteget beszél erről, de nem veszik észre, hogy ők becsúsznak abban a nyugati társadalom individualizmusságban. Hogy a nyugati országokban az egyéni ember, az individuális ember a középpontban van. Az egész élete róla szól. És mi keresztények, mi átveszünk ezt. És azt gondoljuk, hogy az én kapcsolatom Istennel ez a lényege. Ez a lényege. Rólam szól a kereszténység. Valaki azért jár gyülekezetbe, hogy ő kapjon. Azt gondolja, hogy vasárnap reggel fölkelek, és azért megyek a gyülekezetbe, hogy én kapjak az Úrtól, halljam a prédikációt, és hallom a zenét. És ha nem annyira tetszik a prédikáció, nem annyira jó a zene, akkor keresek egy másik helyet. És fölveszi ezt a fogyasztói szemlélet, ami a társadalmakban van. Hol van a legjobb termék? És ide jár, oda jár, hát majd visszanézek oda, hát oda megyek. És mert az a lényeg, hogy én kapjak valamit. Mert én vagyok a legfontosabb az én életemben. És a háttérbe szorul a gyülekezet. Vállalni felelősséget, vagy esetleg taggá válni, szolgálni, az nem túl szexi. Hát, nem, én nem akarok felelősséget vállalni, inkább megyek el egy másik helyre, ahol csak hátra kell dülni, és jó érzi magamat. Inkább keresek egy jó házi kört, mert kell a közösség. Hát, mi csak összejövünk kedd este, és nekem az nagyon jó. Nekem nem kell többet ennie, nekem nem kell vezető vagy szolgálni. Ez tök jó, ez a közösség, ami nekünk kedd este van. Sokszor ezek a hívők úgy tekintenek a misszióra, hogy az ő életükben van egy elhívás. Az Istennek van egy elhívás az életem, és a munkahelyem az az én misszióm. És megint egy individuális dologra gondolkozik. A misszió az, amit én végzek az Istennek az én munkahelyemen. És körülbelül ennyi áll a misszió. Nem gondolkozik, hogy gyülekezetben, közösség, együtt menjünk és együtt csináljunk. Más keresztények, akik nem evangéliumi hívők, már felfigyeltek ezt, ami evangéliumi hívők körökben van. Hogy az én kapcsolatom az Istennel, ez a legfontosabb. Más keresztények felfigyeltek ezt világszerte, és úgy hívják ezt a mentalitás, hogy a megszentelt egoizmus. Most nem fogom idézni ezek a teológusok, de ezt többen mondják ezt. Hogy sokszor a mai keresztények annyira csak magukkal foglalkoznak, ez csak egy megszentelt egoizmus, ami történik ott. Mert az én megszentelődésem a lényege, minden más csak másodlagos. Sajnos azt kell mondanom, hogy mi már elveszítettünk a mi gyülekezetünkből több embert. Pontosan emiatt. Voltak, akik azt mondták, hogy Robi, nem akarok a sarokkőben járni, mert szoktatok azt mondani, hogy azért vagyunk itt, azokért, akik nincsenek itt még. És ti mindig a misszióval foglalkoztok, és nekem ez nem jó. Vagy ti beszéltek tagságról, és mennyire fontos a gyülekezet, és már tartottam a sorozatok, hogy mennyire központi szerepe van a gyülekezet. Hogy mit jelent bekapcsolódni és szolgálni egy gyülekezetben. És voltak, akik elmentek a gyülekezetünkből. Nagyon sajnálom. Mert ők nem kaptak. Azt mondja, Robi, de nem hirdeted az evangéliumot. Mert azért jöttek, hogy csak hátradőjenek és kapjanak. Igen, balesetet szenvedtek. És én attól félek, és attól tartok, hogy ez a mostani, ami történik, hogy meg lehet nézni az Isten tiszteleten, ugye, csak otthon a közvetítésen, hogy esik a hó, hát most nem jövök. Mert otthon is lehet kapni, mintha az lenne a lényege. Csak az Isten sokkal többre hívott minket. Nem csak, hogy én kapjak, és hogy én megszentelődjek, és én erősödjek az én hitemben. És sőt, nem is lehet megszentelődni gyülekezet nélkül, sőt, nem is lehet megszentelődni misszió nélkül. Ez is egy önbecsapás. Ez is hív minket, hogy tartjuk ezeket egyensúlyban. Tehát ez egy nagy kísértés, és a következő csapat, ők már észrevették az evangéliumi körökben, hogy nagyon sok keresztény fókuszál ezen az egyéni, individuális kereszténységen, és ők reagálnak ellene. És nagyon jól tudjuk, hogy amikor te reagálsz valami ellen, akkor te át fogsz esni a ló túloldalán. És ugyanazt a hibát fogsz követni, csak másképpen. És a mai világban az történik, hogy van egy nagy mozgalom világszerte, és erősödik, mert van egy nagyon-nagyon népszerű teológus, N.T. Wright, aki arra beszél, hogy ne beszéljünk erről az egyéni kereszténységről. Ez, a keresztények annyira túlzásba vitték, ez nem is a lényege. Mi a lényege? Az, hogy kapcsolódjál be egy gyülekezetbe. És felejtkezzél a kis egyéni életedről, és vegyél már észre, hogy mi az, amit Isten csinál ebben a világban, és az Istennek a fő dolga az missziót végezni. Az Isten célja elérni minden embert ezen a világon, felújítani az egész világot. És ezek az emberek olyan gyönyörű szépen beszélnek a misszióról, hogy lenyűgöző. És ezek az emberek annyira gyönyörű szépen beszélnek a gyülekezetről, hogy lenyűgöző. Rengeteget lehet tanulni tőlük. Mi a lénye a gyülekezet? Hogy közösen végezzünk missziót. Lenyűgöző, hogyan írnak. De amikor az ember olvassa ezek a könyvet, hiába keresed az evangéliumi, az egyéni embereknek, hogy mit jelent hitáltal üdvözölni, mit jelent újjászületni, vagy személyes kapcsolatban lenni az atyával, nem beszélnek erről. Nem beszélnek erről. Mintha elfelejtkeztek az evangéliumról. És nagyon szomorú. És ez egyre népszerűbb Magyarországon is. Magyarországon is. De nekünk nem kellene itt meglepődni, mert amikor valaki legfőképpen hangsúlyozza a missziót, ez már megtörtént a kereszténységben. Az 1900 évesekben ez a klasszikus liberalizmus. A klasszikus liberalizmus azt jelenti, hogy mi se beszéljünk az evangéliumról. A keresztények nagyon sokan szégyelik Krisztus áldozata. Hogy ő kiengesztelte az atyát. Ez milyen Isten, aki megölte a saját fiát? És nagyon sok keresztények szégyelik a Krisztusnak a helyettes áldozat, értünk, hogy kiengesztelte az atyát, és nem beszélnek erről. És számukra a kereszténységnek a lényeg az a szeretet, hogy szeressük egymást, és menjünk a szegényekhez, és karoljunk fel a szegényeket. Ez a klasszikus liberalizmus. Olyan szép munkát végeznek a társadalomban. Számunkra az a lényege, az az Istennek a szíve, hogy Isten szereti az emberek, akik nehéz helyzetben vannak. És az a mi dolgunk együtt összefogni és menni. Nem csak hátradőlni, és agyalni, és teologizálni, hanem menni kell. Igaz, amit mondanak? Hát igaz, de megint elfelejtenek az elsőre, az egyénire. Vannak sok gyülekezetek Magyarországon is, akik elfelejtkeztek a helyettes áldozatról. Ők is szégyelik az evangéliumot, és inkább átfordították az evangéliumot, és hogy hangzik az evangélium? Isten megmentett minket Sátán rabszolgaságából, és Jézus Krisztus kifizette Sátánt, hogy mi szabadok legyünk. És ők is elfelejtkeztek az evangéliumról, és ők mennek, és csinálják a missziót. És hirdetik, hogy te szabad lehetsz Krisztusban. Csak nem a szabad a bűntől, hanem szabad Sátán rabszolgaságától. Most én nem akarok itt panaszkodni, nem azért jöttem, hogy panaszkodok ma reggel. Azt akarom mondani, sok ilyen példa van. Ez csak amit jutott az eszemben, amikor készültem. A lényege az, hogy minden három kell. És ha valaki csak hangsúlyoz kettőt a háromból, akkor ez már egy óriási tévedés. És fogunk balesetet szenvedni, mint gyülekezet. Minden három kell. Minden három kell énekelni, minden háromról kell prédikálni. És azért válogattak olyan énekek, amit minden háromról szólt ma reggel. A misszió, a szeretet közösség, és a mi kapcsolatunk az Istennel. Minden három. Tim Keller, aki tudják, hogy én nagyon tisztelem ezt a szolgálatot, hogy ő azért írta azt a könyvet, gyülekezett a központban, mert arra szól az egész könyv, hogy lehet ezek a dolgok egyensúlyban tartani, mert nagyon fontos, hogy legyen ez egyensúlyban. Oké. A másik nagy veszély, vagy kihívás az, hogy helyesen hangsúlyozni az Isten igéjét. Most ez, mi az, amit Isten valójában megígért nekünk, ezt meg tudjunk érteni, és nem egy hamis ígéretethez ragaszkodni. Tehát nagyon, nagyon könnyen tudunk itt is tévedni, és az a borzasztó, hogy megragadjunk valamit, amit igaz, és azt gondolom, hogy ez az igazság, pedig az Isten ígéje sokszor úgy tűnik, hogy ellentétes. Ez igaz, És ez is igaz. És mind a kettő igaz egyszerre. És ha nem tartod ezt egyensúlyban, akkor elesel. Ez nagyon sokszor tör. Nézzünk meg egy pár példát. Máté 4:17. Jézus Krisztus éppen elkezdte az ő szolgálatot. Nagyon az elején vagyunk az egésznek, és így mondja Máté, ettől fogva kezdte Jézus hirdetni, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Tehát Jézus Krisztus bíztat minket, hogy az Isten országa már itt van köztünk. Most nem nézünk ezt, vagy igen, maradjunk itt. Hát, hogy páran néznek itt ezt. Tehát Jézus azt mondja, hogy elközelített az Isten országa, már itt van az Isten országa köztünk. Igen. És lapozok egy pár fejezet, és Jézus Krisztus hogyan tanított minket imádkozni? Jöjjön el a de országod. Most mi van? Itt van az Isten ország köztünk, vagy úgy kell imádkozni, hogy jöjjön el a de ország. Melyik igaz? Mind a kettő. És hogy van ez az egész? És erről van szó. Egy csomó ilyen van a Bibliában. Hogy kell helyesen hangsúlyozni? Vagy például, ha Isten már mindent tud a jövőre, akkor miért kell nekünk imádkozni, hogy valaki megtérjen, hogy valaki keresztény válj, hogy Isten már tudja, hogy kik a választottak. Ha az Isten már tudja mindent a jövőre, akkor miért kell, hogy imádkozunk valamit, hogy változzon a jövőben? Melyik igaz? Mind a kettő igaz. A Biblia azt tanítja, hogy Jézus már legyőzte a sátán, és már uralkodik mindenek felett. Ez így van? Igen, az előbb mondtuk, ez tartozik a csomóban. Hát akkor miért úgy tűnik, hogy a világban sátán uralkodik, és tudjunk, hogy egy harc körülöttünk folyik. Most van egy harc sátán és Jézus között, vagy Jézus már legyőzte a sátán? Melyik igaz? Mind a kettő igaz. A Biblia azt tanítja, hogy mi már újak vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy a keresztény vagy, akire új szívet kaptál, újjá születtél. Ez így van? Ha ez így van, ha én igaz vagyok, vagy bocsánat, ha én új vagyok, akkor miért érzékelem állandóan, hogy a bűn bennem tombol? És én mindenre vagyok képes. És a bűn folyamatosan engem kísért. Most új szívem van, vagy mégsem? Már új vagyok, de mégsem. A Biblia azt tanítja, hogy a Szent Lélek már bennem lakozik. Akkor miért biztat minket a Biblia, hogy kérjünk az Úrtól, hogy adjon Szent Lelket? A Szent Lélek már bennem lakozik, de mégsem. Mi kell kérni a Szent Lélek? Most hova kell tenni a hangsúlyt? A Biblia azt mondja, hogy minden hívő szabad. Akkor Jézus miért tanít minket, hogy imádkozunk, hogy szabadítson fel minket a gonosztól? Most szabad vagyok, vagy nem vagyok szabad? Hogy kell imádkoznom? Biblia azt mondja, hogy összes bűnék meg vannak bocsájtva. Már. Akkor a Biblia miért bíztat minket, hogy amikor bűnkövetsz el, akkor kérje bocsánatot is Istentől. Most meg vannak bocsájtva, vagy nincsenek megbocsájtva? Az összes, vagy majdnem? Hogy van ez az egész? És lehetne sorolni. A Biblia tele van ilyen feszültségekkel a Bibliában. És ezek úgy tűnnek, hogy ellentétes igazságok, akkor hogy kell ezeket kezelni? Hát hál' Istennek, hogy vannak brilliáns professzorok, teológusok, akik ezt már végig gondolták ezt az egészet, és veszünk a lapot tőlük, és szerintem kéne egy grafikát Rékától, igen. Ez a grafika Gerhardus Voss-tól származik, aki Princetonban tanított, később a Westminster teológián, és ez egy nagyon híres grafika, amikor elmentük a Tündinak a diploma osztó a Westminster teológián, akkor bementük a könyvesboltokban, és ez ki volt téve, lehetett venni ilyen pólókat, ez ábra rajta volt, hogy ez egy egyik híres grafika Gerhardus Voss-tól. És a lényege az, hogy itt vannak a 10 ószövetségi ígéretek, és ezek beteljesedtek Jézus Krisztusban, már igen beteljesedtek, ott van a csomó, de Jézus Krisztus a mennyben van, az Úrnál van, és ő majd visszajön az utolsó napon. És mi abban az időben élünk, amit úgy hívja a Biblia, hogy ezek az utolsó napok, Krisztus és az ő első és a második eljövetel között, és amikor Krisztus visszajön, akkor azok az ígérek majd teljesen beteljesednek. De addig mi egy még nem feszültségben vagyunk. De már, még nem, majd, és így kell értelmezni ez minden összes ígéret, hogy fokozatosan beteljesednek Krisztusban. Jó? Egyszerű ábra, de nagyon segít minket megérteni ez a fokozatosság. Például Jézus már egy új szívet adott nekünk. De majd az utolsó napon vadonatújak leszünk. Teljesen újak leszünk itt, a mennyben. Most egy még nem feszültségben vagyunk. És ugyanaz van a bűnnel. Hogy Jézus Krisztus miatt a bűnnek az ítélet már Krisztusra van téve, a bűnnek a hatalma már megszűnt, de még nem, a bűn az még jelen van bennünk, és majd egyszer, majd teljesen bűntelen leszek. És ez segít nekünk, hogy ja, akkor hogy is van ez az egész most már? És ez minden feszültségre igaz, egy már, de még nem feszültség. Jézus Krisztus így is beszélt velünk, és ő nagyon jól tudta, hogy ez az, ami történik vele. Emlékeztek, a múlt héten felolvastak a Lukács 4:18-21, amikor Jézus Krisztus elkezdte az ő szolgálatot, felállt a templomban, és felolvast az Ézsaiás 61 igét. És arra volt szó, vagy múlt héten, hogy ő a szolga ének. Vagy ez a szolga ének őról a szó, hogy ő a szolga. És azt mondta, ez ma beteljesedett. Tehát a várva várt szolga megérkezett. Én itt vagyok, arra volt szó a múlt héten. De valamit kihagytam abból az igéből. Most nézzük ezt meg. Lukács 4. Jézus feláll, és ezt hirdeti akkor a templomban, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendéjét. Még ekkor összegöngyölítve a könyvtekercs, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekinte rajta függött, ő pedig így kezdve beszélni hozzájuk, ma teljesedett be az írás a fületek hallatára. Akkor mit csinált Jézus Krisztus? Olvasta az Ézsaiás tekercsből, elolvasta, amit akart, és becsukta, és leült. Elolvastam, ez beteljesedett. De Jézus nagyon jól tudja, hogy ismeri a Szentírás. Ő valamit kihagyott. Ő hamarosan becsukta. Nem akart tovább olvasni. Mi az, amit ő kihagyott? Direkt. Nézzük meg. Menjünk vissza az Ézsaiás 61-es következő vers. Ez, amit ő kihagyott. Hirdettem az Úr kegyelmének, vagy ezt olvasod, hirdettem az Úr kegyelmének esztendejét, becsukta a könyvét. A vers közepén, és ezt hagyott ki, Istenünk bosszúállásának napját. Vigasztalok minden gyászolót. Kihagyta az Istennek a ítéletét. Mert Jézus Krisztus tudja, hogy az ítélet napja nincs itt még, ugye? Az ítélet nap az jönni fog, majd a jövőben. Most itt van a kegyelem. Az utolsó napokban van kegyelem. És az Isten várakozik. Az Isten várja, hogy elhozza az ítélet napja, de nincs még itt az ideje. És várjunk ezt az ítélet napja már 2000 éve. 2000 éve várjunk. Tehát Jézus Krisztus már legyőzte a sátánt, de majd véglegesen fogja legyőzni őt. És közben van egy háború. Még nem teljesen legyőzte. És ezzel is befejezem, amikor gondolkozunk ezek az igékről, hogy mire kell vigyázni. arról, amikor mi túlságosan hangsúlyozunk, Réka, menjél vissza, légy szíves a grafikához, hogy amikor mi túlságosan hangsúlyozunk azok a dolgokat, amit tartoznak a majd világához, ugye? Majd valamikor büntelen leszek. Ha valaki azt gondolja, hogy én most büntelen kellene lennem, akkor nagyon nagy baj van. Vagy majd akkor nem lesz több betegség. És ha valaki azt gondolja, hogy nekem most kellene egészségesnek lenni, mert Isten ezt ígérte nekem, hogy egészséges leszek, és nem vagyok, akkor az embernek mit fog csinálni? Azt gondolja, hogy Isten ezt ígérte nekem, hogy egészséges legyek. Ja, nem vagyok egészséges. Akkor hol van a baj? Az én hitemmel van a baj. Ja, ha én csak tudnék jobban hinni. Jaj. De magyarul beteg, de most rosszul érzi magát, mert nincs elég erős hite. És nagyon sokan így kezdenek beszélni a kereszténységről. Mert előrébb hozták azt, ami a majdhez tartozik. Mi az, ami a majdhoz tartozik? Majd a mennyországban nem lesz több szenvedés. De mi még ebben a feszültségben vagyunk, ahol még van szenvedés. És ha azt gondolod, hogy most nem kellene szenvedés lenni az életemben, ha elég nagy az én hitem, akkor nem lesz probléma, mert az, amit az Isten ígért nekem, hogy én boldog legyek, és egészséges leszek. Ez nem, amit az Isten ígért nekünk. Ez is nem ígért ez nekünk. Akkor leszek szabad a szenvedéstől, majd. De most a szenvedés a része a világnak, és hogy Marci mondod, Isten mindenek fölött uralkodik. És ő ezt engedi, neki célja van mindennel. Nem veszi ki a keresztényeknek az életéből. Már, még nem, majd. Tehát sok probléma van, amikor ezeket túlságosan hozunk előre, és nem várjuk meg a végét. De az is nagyon baj a mi hitünknek, amikor nem eléggé hangsúlyozunk a már igen. Mi az, amit már igen, és nekünk erre rá kell állni. Igen, hogy az én bűneim meg vannak bocsájtva. Az összes bűneim meg vannak bocsájtva. És én már igaz vagyok. És ez nem változik. És ha nem tudsz erre ráállni, akkor a te hited az baleset fog szenvedni. Mert nem tudsz kapaszkodni, amit Isten ígért neked, hogy most már az Isten gyermeke vagyok. Az Isten népéhez tartozik. Új életem van, új szívem van. A Szentlélek már lakozik bennem. Ma reggel, és ezzel befejezem, hogy Isten mindig adja ezt a kis pluszot nekem. Hogy ma reggel olvastam a Spurgeonnak az áhítat. És ez a Spurgeonnak a mániája. Neki van három sorozat, amely minden nap ír egy áhítat az Isten népének. Nagyon ajánlom, nagyon jók. Tudjátok, hogy sokszor beszélem Spurgeonról. Mert minden nap ő ad egy ígéretet Istentől. És Spurgeon bíztat minket, hogy amikor te imádkozol és mész az Isten elé, akkor mondd meg, Uram, de ígérted, hogy az összes bűnöm el vannak törölve, én nagyon rosszul érzem magamat. És olyan kicsi az én hitem, csak te mondtad, hogy az összes bűn el van törve. Te mondtad, hogy igaz vagyok. Te mondtad, hogy én egy gyermeked vagyok. És Isten ezt nagyon örül, amikor mi így beszéljünk vele. Spurgeon pereld be az Istent. Jó értelemben. Mutasd, te mondtad, ez a te szavad. Te mondtad. És így beszélünk az Istennel. Ráállunk arra, amit ő ígért nekünk. És tudjunk, hogy mi az, ami nem ígért nekünk. Ez az én dolgom, mint lelkész, vasárnaponként. Egyensúlyban tartani, amit Isten ígért nekünk. És helyesen hangsúlyozni azt, amit Isten ígért nekünk. Nagyon könnyen lehet téves dolgokat mondani itt előre. Nagyon könnyen lehet tévedni. Az ember mondja az igazságot, pedig téved. Mert nem jól tartja az egyensúlyt. És ha halljatok engem, hogy nem jót csinálok, akkor szóljatok nekem. Mert ez nagyon könnyen lehet ez egyik vagy a másikban belecsúszni. Menjük az Úr elé, imádkozunk, és köszönjük meg az ő lenyűgöző igazságát. Mennyi Atyám, köszönöm, Köszönjük, hogy elküldted a fiadat. Köszönjük azok a csodálatos ígéretek, amit te tettél nekünk. Hihetetlen, hogy nem vonod vissza. És már beteljesítetted az Úr Jézus Krisztusban. És teljesen fogod beteljesíteni a történelem végén, amikor ő visszajön. Köszönjük mindazt, amit tettél értünk. Úr Jézus Krisztus, nagyon kérlek, hogy könyörölj de népeden, hadd tudjunk helyesen építkezni a mi életünket rád, hogy te legyél a középpontban, nem én. Segíts nekünk, hogy tudjunk megszabadulni ettől a megszentelt egoizmusságtól, amit azt gondoljuk rólam szól, és az én megszentelődésemről szól az egész. Úr Jézus Krisztus, szabadíts fel, és taníts meg minket, hogy mit jelent szeretett közösségben élni egymással, és egymást szolgálni, és egy gyülekezethez tartozni, és örvendezni abban, hogy te adtál nekünk egy közösségi identitásunk, és összevontál minket egy szeretett közösségben. Segíts, hogy ne legyünk önzőek, hagyj tudjunk végezni azt a missziót, amit te kérsz tőlünk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ez mind rólad szól, hogy te vagy a középpontban, és te megtettél mindent értünk, hogy kapcsolatban lehetünk az Atyával. Én nagyon kérek, hogy könyörölj mindenkinek, aki nem ismert téged még. Nem érti azt, hogy mit jelent rád építeni az ő életét. Úr Jézus Krisztus, mutasd meg magadat. Mutasd meg magadat, hogy te vagy a történelem központi figura. Segíts, hogy tudjunk közeledni hozzád minden nap. Megismerni a te ígéret, megismerni azt, amit te ígértél nekünk személyesen. Erősíts meg a mi hitünket, hogy ezekre tudunk ráállni minden egyes napon. Erősíts meg minket egyénileg, erősíts meg minket gyülekezetileg, és erősíts meg minket a misszióban. Köszönöm, hogy ezt kérhetünk. És legyél Magyarországgal ezen a mai napon. Úr Jézus Krisztus, legyen meg a te akaratod, könyörölj a magyar népen, hagyj menjenek úgy a dolgok a te akaratod szerint. Kérjük, hogy védj minket mindenféle gonoszságtól, add bölcsességet a te népednek, hogy jól tudjunk szavazni a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen.